Kedves hallgatóink, az utolsó előadást az Antikrisztusoktól az Antikrisztusig című sorozatunkban ezzel a címmel hirdettük meg, hogy az ünnepek hatalma a hatalom ünnepei. Vajon mit rejt ez a cím? És miért adtuk ennek az előadásnak ezt a címet? Ugye a cím első rész, hogy az ünnepek hatalma, az azt fejezi ki, hogy a világunkban az ünnepek mindig kivételes szerepet töltöttek be. Valahogy az ünnepek a hétköznapokra nézve is irányt szabtak, és a különböző történelmi időszakokban az ünnepek mutatták egy-egy közösségnek vagy nemzetnek az utat, az irányt, és az ünnepeknek nagyon nagy hatalmuk van. Hogy milyen ünnepek vannak, és ezeknek az ünnepeknek mi a tartalmuk, ezek az életben, a hétköznapi életben nagyon nagy jelentőségre tettek szert. Hát, hogy más nem mondjak, ugye, ami mindent maga alá gyűr, ha jön egy ilyen ünnep, mint mondjuk a karácsony, vagy a húsvét, vagy más egyéb ünnepek. Ennyit a cím első részéről, amiről majd fogunk részletesen szólni, hogy mi is az, hogy ünnep. Meg miben van az ünnepnek a hatalma? A világ szerint és a Biblia szerint. A cím második része is magyarázatot követel, hiszen nem csak egy szójáték, hogy megfordultatok a két szót, hogy a hatalom ünnepei. Tudnék, erre már kevesebben szoktak gondolni, hogy általában a fönnálló hatalmaknak fontos az, hogy milyen ünnepeket vezetnek be, és hogyan töltik meg ezeket az ünnepeket tartalommal. Például, amikor valahol politikai változás van, új ünnepek jönnek be a gyakorlatba, és az új ünnepekben próbálja a maga jellegét megmutatni az a hatalom. Ugye az elmúlt évtizedekben Magyarországon a legnagyobb ünnepek, ugye az április 4-e volt, május 1-e és mondjuk november 7-e. Rendszerváltás után ezek már a múlté, ugye ezek az ünnepek szinte, egy április 4-e, november 7-e biztosan, és nagy vita volt a rendszerváltás idején, hogy melyek legyenek az új ünnepek, és illetve az ünnepek rangsora, hogy melyik a legfontosabb. Március 15-e a legfontosabb, augusztus 20-a vagy október 23-a, és azóta is ez nagyon nagy kérdés, hogy ez a fennálló hatalom az ünnepeket milyen célokra használja fel. Tehát a mai alkalommal ezekről a kérdésekről lesz szó, és arról a bibliai jövendőlésről, mely szerint a történelem legvégső időszakában is egy ünnepnap körül fog kiéleződni a küzdelem. A bibliai proféciák erről részletesen beszélnek, a krisztusi és az antikrisztusi hatalmak erők között. Fogjunk hozzá a kérdéskörünknek a módszeres feltérképezéséhez, mert hiszen, ahogy említettem, nagyon nagy a témakör. Először beszéljünk arról, hogy mi az ünnepeknek a hatalma. Az ünnepek mit is hordoznak magukban? Például a mai szekularizált korban, amikor az emberek többsége nem vallásos, vagy nem egy hitnek a követője, általában azt láthatjuk, hogy az ünnepek, ahogy közelednek, az emberek bevásárolnak, sőt maguk az ünnepek is teljesen alá vannak rendelve a bevásárlás kultuszának. Az ünnepeknek az egyik legfontosabb jellegzetességévé lépett elő az, hogy milyen körülmények között, mit iszunk, mit eszünk alapon, hogyan ünnepeljük az ünnepeket. A mostani fogyasztói társadalomban különösen is ez jött divatba. Nem árt tudni például, hogy a karácsony maga is egy ilyen ünnep. Ha valaki például elolvassa a karácsony ünnepnek az eredetét, nagyon sok irodalom van erről, de talán a legmértéktartóbb, amit a Magyar Néprajz klasszikusai sorozatban megjelent kötet képvisel, Katona Lajos neves magyar ünnepkutató volt a századfordulón, Folklór kalendárium címmel jelent meg a kötete, az összes egyházi ünnepnek a történetét tartalmazza. Utána lehet nézni persze más forrásokból is. A karácsony ünnep eredetére nézve a 350-es évek előttről nincs adatunk. Tehát ilyen ünnep a kereszténység első 4 évszázadában, 3,5 évszázadában nem volt. A 350-es évektől Rómában vezetik be ezt az ünnepet, és azóta vannak adatok, de azt is tudni kell, hogy ez az ünnep ilyen formájában, hogy most látjuk, hogy az emberek fenyőfát vásárolnak, ajándékokat vesznek, megajándékozzák gazdagon egymást, ilyen formájában ez az ünnep egészen a 19. századig nem létezett. Megemlékeztek arról, hogy Jézus születése, vagy amit annak véltek tudni, a középkorban is, de ilyen ajándékozási láz nem volt, még a reformáció, ellenreformáció időszakában sem. Például aki foglalkozott ennek az ünnepnek a történetével, tudhatja, hogy Magyarországon az 1830-as években állítottak először karácsonyfát, ugye a Podmanicki család hozta ezt be Németországból, de kifejezetten a vásárlásra nézve ez az ünnep egy olyan 100-150 éves, amikor a kapitalizmus törvényei szerint, hogy jó dolog eladni és árucikké tenni a dolgokat, és hát mindenki vásároljon, mert ez nagy üzlet, ez összesen 100-150 évre tekintett vissza. Az egyházi ünnepkörben már régen megvolt ez az ünnep, de nem ilyen formában és nem ilyen hangsúlyokkal. Mai világban is, ugye, ahogy közeledik ez az ünnep, látjuk, hogy megszaporodik, nem tudom én, a hal eladás, természetesen a halnak a rossz tárolása is, ugye a botrányokról olvashattunk az elmúlt napokban, szárnyas állatoknak is a megromlott voltáról, és a többiről. Eléggé eltolódott a mai civilizált világban az ünnepek jellege ilyen területre, hogy ünnep az, amikor nem dolgozunk, és amikor jót eszünk és iszunk. Valahogy erre szűkült le az ünnepeknek a tartalma, és mint mindent a világon, az életünkben, hogyha ezt a jelenséget is közelítjük a Bibliához, hogy a Biblia mit mond az ünnepekről, az ünnepeknek az ilyenfajta jellegzetességeiről, akkor nagyon megdöbbentő képünk lesz, mert hiszen a Biblia éppen talán az ellenkezőjét tanítja ennek. A Bibliában is vannak az ünnepekkel kapcsolatban étkezési rendszabályok, főleg a zsidó nép legnagyobb ünnepével, a Páska ünneppel kapcsolatos rendszabályokat, hogyha elolvassuk, akkor éppen azt látjuk, hogy az a nagy különbség a mai ünnepkultúra meg a bibliai ünnepkultúra között, hogy a Biblia arra helyezi a hangsúlyt, hogy az ünnepek során inkább mondjuk szegényesebben kell táplálkozni, lényegileg, hogy az ember nem dolgozik, nem mozog annyit, hanem pihen. És Isten, amikor az ünnepi étkezésre példát adott, akkor Mózes második könyve 12. fejezetében ugye azt olvashatjuk, hogy a zsidó nép ennek az ünnepnek az előestéjén sült bárányt fogyasztott, de kovásztalan kenyérrel és keserű salátával. Tehát egy nagyon egyszerű, szinte azt mondanám, hogy böjtétel volt inkább, sem mint egy ilyen nagyon laktató és az emberi szervezetet megterhelő ételrend lépett volna érvénybe. A Bibliában egyébként is ezt találjuk, hogy az ember az ünnepek során is őrizze meg a mértékletességét, és az ünnepek nem elsősorban testi célzatú dolgok, hanem az ünnepek éppen azt a célt szolgálják, hogy az ember vagy lelkileg emelkedjék a hétköznapok fölé. Ahogy Pirinszky János nagyon szépen megfogalmazta, az ünnepeknek nem az a feladatuk, hogy kikapcsolódjunk, hanem az, hogy bekapcsolódjunk. Ugye ez egy szójáték, de ez talán sok mindent kifejez. Az ünnepeknek nem az a feladatuk, hogy megnehezítsék a gyomrot, vagy elvegyék az értelmet és az észt, hanem az a feladatuk, hogy kikapcsolódás helyett, amiben úgyis a hétköznapok eléggé részesítenek bennünket, az ünnepek bekapcsoljanak bennünket Isten világegyetemébe, Isten üdvözítő tervébe, egyáltalán az isteni életrendbe. A Biblia is természetesen elmond olyan történeteket, amelyek ünnepi történetek, és nagy evéssel és ivással párosultak, de soha nem volt jó végük. Csak néhány ilyen eset. Ugye a legszomorúbb eset ez a Heródes lakomája, ahol mindene megvolt a vendégseregnek, ahol folyt a bor, a szesz, és éppen Heródes egy meggondolatlan ígéretével Keresztelő János fejevételét idézte elő, tehát ennek a nagy dínom-dánomnak a következménye a halál volt. Vagy az Eszter könyvében említett Xerxész lakomája, vagyis hát bibliai nevén Ahasvérus királynak a lakomája, ez meg hát egy királyi családban a válással végződött, ugye Vásti királynő nem bírt ezt az ünnepi pompát, és nem akarta, hogy illuminált ország nagyok előtt mutogassa az ő szépségét, inkább megtagadta a férjétől, hogy megjelenik előtte ünnepi ruhában. Erre Ahasvérus király elvált az addig szeretett feleségétől. Vagy gondolhatunk még olyan jelenetekre is, mint éppen a Bibliánk legelső könyvében, Mózes első könyvében említett fáraó lakomája, amely szintén akasztással végződött. Ugye a fősütőmester köszönhette a halálát annak, hogy a fáraó születésnapján kivizsgálva az ügyeket, őt halálra ítélték. Tehát a Bibliában mindig azt láthatjuk, hogy az ünnepekben a körülmények, még az is, hogy mit eszünk és mit iszunk, hogy mondja Pál apostol az 1. Korintus levél 10. fejezetében, hogy akár eszünk, akár iszunk, mindent az Isten dicsőségére tegyünk. Egy hívő emberhez ez illik, és az ünnepekre nézve is jó végig gondolnunk nekünk azt, hogy az ünnepek ne legyenek a háziasszonyok mértéktelen megfeszülésének az alkalmai, és ne vezessenek olyan betegségekhez, vagy meggondolatlanságokhoz, amelyeket itt a Biblia felsorol. Van egy másik jellegzetesség is az ünnepekben, tudnék ez, hogy az ünnepek általában a jókedv, a vidámság és a szórakozás alkalmai. A mai világban is ezt látjuk, hogy az evés-iváson, testi élvezeteken kívül az emberek szeretnek elutazni vagy elmenni különböző rendezvényekre, és szeretnék jól érezni magukat. Itt is magát a jelenséget is vigyük a bibliai elvek elé. A Biblia nem tanítja azt, hogy nekünk különösen törekednünk kellene, tehát célzatosan törekednünk kellene arra, hogy nekünk jó kedvünk legyen és örömöt érezzünk, mert valahogy a jó kedv és az öröm az mindig jön, az mindig valami kísérő jelenség. Tehát, hogyha az ember rendesen él, ha az ember rendesen dolgozik, szereti a családját és együtt van vele, hát nyilván akkor ebből egy bizonyos örömérzés és boldogság adódik. Az ilyen célzott öröm érzés kiváltása, ez mindig félre sikerült próbálkozás, és sajnos az ünnepek is tele vannak különböző rendezvényekkel, fesztiválokkal, szórakozó helyek tömve vannak ilyenkor. A Bibliából azt látjuk, amit a Prédikátor könyve 7. fejezet 3. verse mond, első hallásra persze olyan furcsán hangzik ez az ige, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. De ez Isten álláspontja, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív, és ezt már az ókori görögök is tudták, hogy sokszor emberek akkor érezték jól magukat, amikor mertek szomorúak lenni. Erről szól például Kerényi Károlynak, az ismert ókor történésznek az Ünnep lényege című tanulmánya, ami belekerült a Halhatatlanság és Apollón vallás című kötetébe, amit egy másfél évtizeddel ezelőtt adott ki a Magvető kiadó. Ő ott idézi azt, hogy az ókori népek és nyomukban mások is nagyon jól tudták, hogy az emberek akkor tudtak fellélegezni, örömet érezni, boldogságot érezni, amikor mertek szomorúak lenni, amikor a keserűséget is vállalták és viselték. Az ember, ha különösképpen törekszik arra, hogy ő most jól akarja érezni magát, ez megint csak valahogy rosszul sül el. Az emberi világban ennek nagyon sok jelét láthatjuk. A szórakozó helyek utáni bűnügyi krónika az mindig gazdag tárházát adja az ilyen jelenségeknek, de éppen egyik újságban is olvashattuk azt, hogy hát, hogy az emberek a televízió nézés során is milyen szokásokat sajátítottak el. Engem is meglepett a dolog, hogy Magyarországon ismeretszerzés céljából csak 2% nézi a televíziót. Tehát aki kifejezetten információt kíván, illetve tanulni akar, ez csak 2%. Szórakozásból, tehát aki kifejezetten szórakozni akar, az csak nem 50%, tehát ez az eszköz is ennek a hatalmába került. Van az ünnepeknek még egy harmadik jelentőségük is, az evés-iváson a jókedv, vidámság és szórakozás jellegén kívül, tudnék, hogy az ünnepek során, és ezt maga a világ is érzékeli, szeretne az emberek emlékezetébe idézni dolgokat. Ugye az ünnepek maguk is szabott időpontban kerülnek sorra, és bizonyos dolgokat újra és újra elismételnek, és szeretnék az embereknek a figyelmét felhívni, hogy mi azért ünnepeljük, nem tudom én, március 15-ét, mert hát az a magyar szabadságvágy ünnepe, vagy azért ünnepeljük augusztus 20-át, mert az a magyar államiság ünnepe, vagy október 23-át tulajdonképpen azért, amiért március 15-ét, és tudjuk jól, hogy minden évben ez egy bizonyos koreográfiát takar, és sok-sok beszéd elhangzik, sokan ezt hangsúlyozzák, azt hangsúlyozzák. Sokszor azt érezzük, hogy nincs sok jelentősége ezeknek a dolgoknak, na de azért mégiscsak elmondják minden évben, nem? Tehát azért ez egymás után minden évben bekövetkezik. Állítsuk ezt a jellegzetességet is a Biblia fényébe. A Biblia maga is arra tanít bennünket, hogy az embernek az egyik legfontosabb feladata az emlékezés. Tehát ezt a Biblia is hirdeti, hogy emlékezni kell, csak itt válik szét, hogy amit a világ tesz és amit a Biblia tanít, hogy mire kell emlékezni. Mire kell emlékezni? Mert ugye emlékezünk egy magyar történelmi időpontra, emlékezünk egy szabadságharcra, vagy emlékezünk egy államalapításra, tehát emlékezünk arra, ami emberileg valamikor megtörtént, vagy amit az emberek vívtak ki, vagy az emberek szereztek meg. De a Biblia szerint egész másra kell emlékezni. A Biblia szerint az ember, ha helyes gondolkozást akar folytatni, akkor az embernek állandóan arra kell emlékezni, amit az Isten tett, és amit az Isten tesz ma is értünk és a világért. Tehát ezért kezdődik úgy például a 10 parancsolat, 4. parancsolat, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Mert ugye a legfőbb ünnep, a Biblia szerint az ünnepek ünnepe, a heti nyugalomnap, annak az a jelentősége, hogy vissza kell emlékezni, hogy az Isten miért éppen így teremtette a világunkat, miért nem másképp, mert hiszen teremtette volna másképp is. Miért pont 6 napon keresztül munkálkodott az Úr, és a 7. napon miért nyugodott meg, főleg akkor, amikor neki nem is lett volna erre szüksége, hogy megnyugodjon. Tehát erre emlékezni kell, mert ennek jelentősége van. Ez nem önmagában áll, hanem hogy Isten ezt így tette, ennek nagyon messze menő jelentősége van. És akkor, amikor az emberek erre nem emlékeztek, hanem csak formálisan tartották meg az Isten ünnepnapjait, akkor Isten nagyon keserű szavakkal szólt a proféták által, hogy ezt hozzák az emberek tudomására, hogy így az ünnepnek semmi értelme nincsen. Tehát hiába tartották meg a szombatot, hiába tartották meg a páskát, vagy az évi ugye, 7 ünnepet, ezeknek az ünnepeknek is több összefoglalása létezik, az Úr ünnepei. Ugye nem árt, ha tudjuk, hogy az Ószövetségben 7 ünnep volt. Tehát 7 jellegzetes ünnep, évről évre visszatérő 7 ünnep, 4 tavaszi ünnep és 3 őszi ünnep. És a 2 ünnep rész között, a tavaszi és az őszi ünnep rész között volt egy csaknem 3 hónapos kihagyás, aminek nagyon nagy jelentősége és fontossága van. De amikor az emberek ezt nem így ünnepelték meg, akkor Isten rögtön ihlette a prófétákat, és talán említenék is 2 Biblia verset, amit magunk elé idézni tanácsos. Az egyik Malakiás könyve 2. fejezetéből való idézet, hogy amikor a zsidók megünnepelték ugyanaz ünnepeket formálisan, de nem a lényegük szerint, nem a tartalmuk szerint, akkor a következőt üzente nekik az Isten, tehát Malakiás könyve 2. fejezete 1. versétől így olvasom. Most azért néktek szól ez a parancsolati papok. Ha meg nem hallgatjátok, és ha nem veszitek szívetekre, hogy dicsőséget adjatok az én nevemnek, azt mondja a seregek ura. Átkot bocsátok reátok, és elátkozom a ti áldásotokat, bizony elátkozom azt, ha nem veszitek szívetekre. Íme én megrontom a ti vetnivaló magotokat, és szemetet szórok orcáitokba, a ti ünneplésetek szemetjét, és ahhoz hordalak ki titeket. Egy megdöbbentő kifejezés, hogy Isten ünneplés szemetjéről beszél. Tehát az Isten szemében még azok az ünnepek is, amelyeket egyébként ő adott, de amelyeket megrontottak, és nem úgy ünnepelnek meg, az Isten szemében szemét És azt mondja, hogyha ti ettől eltértek, és így emberileg a saját felfogásatok szerint ünneplitek ezeket az általam adott ünnepnapokat, akkor a ti ünnepléseteknek szemetjét az arcotokba szórom, és ahhoz hordanak ki majd titeket. Tehát ahogy a szemetet kihordják, és elteszik egy szemétdombra, tulajdonképpen az ember se jobbul meg semmit se, az ember se változik. Sajnos a Bibliában van ilyen szóhasználat, hogy nem csak a mai argó nyelvben van ilyen szóhasználat, hogy te szemét, hanem a Bibliában is van ilyen szóhasználat, hogy az ember sajnos annyira elértéktelenedhetik, hogy szemétté válik a belső megítélés szerint. És ez nem egyedi eset, hogy Malakiás ezt mondta, hanem a másik prófétát is hadd idézzem, Ézsajás próféta első fejezetéből, tehát Ézsajás könyve első fejezetéből a 13. és a 14. verseket idézem, amelyben Isten a következőt mondja. Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot a jó illatétel utálat előttem, újhold, szombat és ünnepre felhívás, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlöli a lelkem. Terhemre vannak elfáradtan viselni. A Bibliának a legsúlyosabb kijelentéseit olvastam fel, tehát ilyesmi, hogy bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek, tehát hogy az nem igazi ünneplés, amikor az ember a bűnöket meghagyva és a bűnöket dédelgetve, a szívben ott van a bűn, de azért ünnepel az ember. Vagy ünnepeiteket gyűlöli a lelkem, tehát azért ilyesmit se sokat olvashatunk a Bibliában, hogy Isten által adott ünnepeket gyűlöli a lelkem. Tehát nem tudom, hogy érthetőek, hogy miről van szó, Isten adott ünnepeket, és az ószövetségi választott népnek miért adott éppen ilyen ünnepeket, amilyeneket adott? Most folytassuk ezzel a kérdésfelvetésünket. Miért volt 4 tavaszi ünnep, és miért volt 3 őszi ünnep? És az ünnepi rendben miért volt meg, mint ünnepek ünnepe, a hetenkénti nyugalomnap, tehát a 7. napnak a megünneplése? Isten ezzel egy nagyon mélységes dologba akarta az embereket bevezetni. Egy hatalmas nagy tanítás volt ez az egész ünnepi rend. Tudnélik, a 4 tavaszi ünnepben felismerjük a Jézus első eljövetelére vonatkozó összefüggéseket. Tehát a 4 tavaszi ünnep mindegyike a Jézus első eljövetelével kapcsolatos eseményekről szólt. Ugye a Páska ünnep az első ünnep volt a zsidóknál, ez az első hónap 14. napján ünnepelték meg. Ez a Jézus áldozatáról szólt, a Jézus önkéntes haláláról, ugye a Páska bárány megölése, a vérnek a szemöldökfára, ajtófélfára való felkenése, a Páska bárány megsütése, kovásztalan kenyérrel, keserű füvekkel való elfogyasztása, a családfő ott állt az asztalnál, és fel volt övezve, sarúzva, és pálca volt a kezében. Tehát minden tárgynak, ételnek, tárgynak jelentősége volt. Ugye azt fejezte ki, hogy valaki eljön majd erre a világra, aki tökéletes, aki bűntelen, akinek nem kell meghalnia, de mégis adja az életét másokért, és föláldozza az életét. És ha valaki hisz ebben a valakiben, ebben a bárányban, az Isten által adott bárányban, akkor a hitét külsőleg is vallja meg, tehát ezért kellett a zsidóknak megkenni az ünnep előestén az ajtófélfát és szemöldökfát. Amikor Egyiptomban először ünnepelték ezt az ünnepet, tudjuk jól, hogy az öldöklő angyal csak azokat a családokat kímélte meg, ahol ott volt az ajtófélfa, a szemöldökfa megkenve, azoknál a családoknál maradtak életben az elsőszülöttek. De hát tulajdonképpen a hit az nem csak egy belső dolog, hanem az egy külső magatartás is. Tehát az ember, amikor hisz, akkor ezt nem csak belül éli át, hanem ezt külsőleg is tanúsítja, és a külső magatartásával is alátámasztja. Azért kellett megenni a sült bárányt, főzni nem lehetett például, csak megsütni. Nem oldódhatott bele a bárányhús a vízbe, hanem önmagát kellett hordoznia. Jézus Krisztus tanításaival, Jézusnak az egész példájával minden embernek személyesen kell szembesülnie. Ez meg arra tanított, hogy a hit az teljesen személyes dolog. A hit az, hogy hogy az ember a megváltóhoz, a megváltáshoz való viszonya milyen az embernek, hogy miért kellett keserű füvekkel, ugye általában tormalevelekkel fogyasztották el, azért kellett keserű füvekkel, salátával elfogyasztani a sült bárányhúst, mert ez kifejezte azt, hogy az ember, ha belegondol ebbe, hogy az emberi problémák megoldása az, hogy egy ártatlan, tiszta lény meghaljon, áldozatul adja az életét. Miért volt erre szükség? Azért volt erre szükség, mert sajnos mi játszottuk el az életet. A mi bűneink eredményezték ezt, hogy Isten fiának így kellett végeznie. Tehát a bűnbánat szomorúságát fejezte ki. Hogy ugye ez is jellegzetes példa, hogy csak akkor lehetünk örömteliek és felszabadultak, ha előzetesen átéljük az emberi élet nagy kérdéseit, a keserűség a szomorúság szempontjából, ezért kellett keserű salátával, mert a bűnbánat az mindig szomorú és keserű dolog, amikor újton újra látjuk, hogy megint mit követtünk el, megint méltatlanok vagyunk az életre, megint újabb és újabb kegyelmi ajándékoknak kell jönniük, hogy életben maradhassunk, amit Isten biztosít az ember számára, hogy megújul az Isten kegyelme fölöttünk. Miért kellett kovásztalan kenyérrel megenni ezt a sült bárányhúst? Nem csak keserű salátával, de kovásztalan kenyérrel is. Azért, mert ugye a kovász a Bibliában a bűnnek is a jelképe. Tehát, hogyha valaki megérti azt, hogy Isten el kellett, hogy jöjjön erre a világra, emberi testet kellett, hogy felöltsön, és ebben az emberi testben kellett szenvednie, és ezt a tiszta, így is tisztán megőrzött életet ajánlotta fel miértünk, akkor az embernek, ha ezt felfogja, értelemmel ezt végig gondolja és felfogja, akkor az embernek mi a logikus válasza erre? A viszont szeretet. A viszont áldozat, az, hogy az ember ragaszkodik az ilyen megváltóhoz, és az ember, ahogy Jézus bűntelen volt, az ember maga is bűnt legyőző életre törekedjék, ez fejezte ki a kovásztalan kenyér, amit egyébként a húsvét ünnep előestéjén től fogva 7 napig tartottak, tehát ez az ünnep. Még az ünnepen belül, a húsvét ünnepen belül volt ez az első ünnep, maga a páska ünnep, a második ünnep, ez a kovásztalan kenyerek ünnepe, ez a Nisánhó 14-től 21-ig tartó héten zajlott, és volt itt még egy harmadik ünnepi mozzanat is, hogy a harmadik napon a zsenge kéve meglóbálásának az ünnepe, és ez fejezte ki a megváltó halála utáni feltámadását, mint a zsengéjét az eljövendő feltámadandóknak. Tehát itt mondom, minden Jézusról beszélt, minden a megváltásról beszélt. És aztán a tavaszi ünnepek közül ez a 3 ünnep, ami így egy héten belül egymásba kapcsolódott, tehát a húsvét, a kovásztalan kenyerek ünnepe és a zsenge kéve meglóbálása. A zsenge kéve után számított 7x7, 7x7 az 49, és az 50. napon volt a hetek ünnepe, vagy Pentekosztész, a pünkösd ünnepe, ami azt fejezte ki, hogy ha valaki ezt személyesen megérti, ha sok-sok ember ezt személyesen megérti, akkor majd az Isten szent lelke kiárad az emberekre, és közösséget is formál, és ez következett be Jézus halála, feltámadása, mennybe menetele után, 50. nappal ez a közösség a pünkösd ünnepén forrasztotta egyé az apostolokat, és indult el a keresztény misszió. Tehát ez volt a 4 tavaszi ünnep. Ez egy csodálatosan egymásba kapcsolódtak. Ha valaki ezeket el akarja olvasni, a legrövidebb, de egyben az egymás utáni leírásuk Mózes 3. könyve 23. fejezetében található, tehát ott ezeket az ünnepeket egyiket a másik után el lehet olvasni. Felvetődik a kérdés, hogy amikor ez a 4 tavaszi ünnep lezajlott, miért volt olyan hosszú ünnepi szünet? Mert utána a 3. ünnep az a 3. hó 6. napján zajlódott le, ez a pünkösd ünnepe volt, és utána a 3. hónap 6. napjától egészen a 7. hónap 1. napjáig, tehát ez majdnem 4 hónap, nem volt semmi ünnep. Ez vajon mit fejezett ki? ez is egy nagyon beszédes dolog volt, hogy a zsidóknak Isten tudomására akarta adni, de nem csak nekik, hanem tulajdonképpen itt most már időszerűek lesznek ezek az ünnepek, hogy a Jézus első eljövetele után egy hosszú történelmi időszak következik. És ebben a hosszú történelmi időszakban, ugye, ebben ez a, amit ott négy hónap, csak nem négy hónap időtartam fejezett ki, erre nézve Isten nem adott ünnepet. Hanem a hetedik hónap első napján volt a kürzengés ünnepe, a hetedik hónap tizedik napján volt a nagyengesztelési nap, és a hetedik hónap 15. és 22. napja között volt az úgynevezett sátoros ünnep. Érdemes ezeket az ünnepeket úgy fejben megtartani, és úgy végig gondolni, hogy micsoda csodálatos ünnepi rendszabás volt, ezt Isten adta a zsidóknak, de 1500 év alatt sajnos a zsidók ezzel nem sokat törődtek. Ha az Ószövetséget elolvassuk, azt látjuk, hogy például Józsué korában még tökéletesen megünnepelték az ünnepeket, ez az időszámításunk előtti 15.-14. század, de aztán a következő híradás arról szól, hogy Ezékiás király koráig tulajdonképpen nem nagyon vették komolyan az ünnepeket, Krónika második könyve 30. fejezete erről szól, az ember megdöbbenve értesül arról, hogy a zsidók, mintha mi sem történt volna, hol ezt az ünnepet hagyták el, hol azt az ünnepet hagyták el, hol egyiket se vették komolyan. Amikor voltak reformer királyok, mint Ezékiás és Józsiás, ilyen történet is benne van a Bibliában, hogy az egyik király a fejéhez kap és elgondolja, hogy hát mi nem ünnepeljük úgy az ünnepeinket, hogy az Úr meghagyta, nem emlékezünk azokra a dolgokra, amiket az Isten tanított nekünk, és próbálja bevezetni az ünnepet, de már késve, de azért késve elküld hírvivőket az ország különböző részébe, hogy harsonával, kürttel figyelmeztessék az embereket, hogy ez és ez az ünnep következik, és azt mondja a Szentírás, kinevették őket. Elutasították őket, kicsúfolták őket. Milyen érdekes, hogy ha az Isten ad valamit, az ember azzal nem sokat törődik. De ha az ember valamit kitalál, azt nagyon szentnek tartja. Az ünnepek története erre nagyon nagy példa. Az Isten adott egy ünnepet, ez a heti nyugalomnap, már a zsidók is töménytelen módon megszegték, és azóta sincs helyén a világban. Aztán adott a zsidó népnek még 7 ünnepet, de ezekkel az ünnepekkel is azt kezdtek, amit akartak. Tehát lényegileg egy megdöbbentő dolog, hogyha az Isten ad valamit, az nem kell. Ha mi kitalálunk valamit, az ideig óráig annyira komolyan veszik az emberek, mintha az Isten adta volna. Miért volt tehát ez a nagy különbség? Azért, mert az első és a második eljövetel között nagyon nagy történelmi időszak fog bekövetkezni. Ezt jelezte az ünnepkörben ez a 4 hónap, hogy az első eljövetel után a második eljövetel, hát most már ugye így mondjuk, hogy több mint 2000 év a két eljövetel közötti különbség. De milyen érdekes, hogy a 7. hónap első napján ez egynapos ünnep volt, ez a kürzengés ünnepe volt, amikor kürtösök járták végig az országot és az embereket, értesítették, hogy elkövetkezik egy az ünnepkörben nagyon nagy becsben álló ünnepi alkalom, és ez pedig a nagy engesztelési nap. Érdekes dolog volt, hogy a 7. hónap első napján figyelmeztették az embereket, és 10 nap múlva jött el maga az ünnep, mert úgy tűnik, hogy erre az ünnepre készülni kellett. A nagy engesztelési nap volt az éves ünnepkörnek az egyik legnagyobb ünnepe, ami az eljövendő ítéletet, minden ember megítélését, az örök élet odaítélését, és az odaítélés után, a nagyengesztelési nap után következett a sátoros ünnep, magát az örök életet is Isten ünnepi rendbe foglalta, mert a nagyengesztelési nap, ami az ítélet előképe volt, azután 5 nappal kezdődött a magát az örök életet szimbolizáló sátoros ünnep, ami 7 napig tartott. Tehát az év során 2 nagy ünnep volt, ami folyamatot képezett. Tavasszal volt egy egyhetes ünnep, és ősszel is volt egy egyhetes ünnep. Erre is nagyon érdemes felfigyelni, hogy általában, amikor Isten ünnepeket adott, erre is tekintettel volt, hogy igazán ünnepelni úgy lehet, ha az ember tényleg emlékezik, tényleg gondolkozik, tényleg az Isten szavát hallja, tényleg nem kikapcsolódik, hanem belekapcsolódik Isten gondolataiba, és ezért Isten ezt rendelte a zsidóknak, hogy tavasszal is egy hét, és ősszel is egy hét. Ugye abban az időben szabadságot nem adtak az embereknek úgy, mint ma, hogy tudom, 2 hét, vagy 3 hét, vagy 4 hét szabadság, de milyen bölcs rendelkezés volt, hogy a szabadságot nem egy összegben adta az Isten, nem mondjuk nem nyári szabadság volt, hanem tavasszal is egy hét, ősszel is egy hét, és ez a 2 egyhetes ünnep azért különleges dolgokkal is párosult. Például mivel? Azzal, hogy Isten azt mondta a zsidóknak, hogy az ünnepek során egy évben 3 alkalommal a családok hagyják el a lakhelyüket. Menjenek föl a kultusz központjába, először Sílóban volt, utána Jeruzsálembe, és menjenek el a fővárosba, keressék fel a rokonaikat, hozzátartozóikat, és az ünnep az legyen összekapcsolva a természet megfigyelésével, tehát egyszerűen a természetben kilométereket jártak, legyen összekapcsolva a gyaloglással és hát a természetben való felüdüléssel, legyen összekapcsolva rokonlátogatással, és legyen legfőképpen összekapcsolva azzal, amiért Jeruzsálembe mentek, az ige hallgatásával és a kultuszi cselekményeknek a végigkövetésével. Tehát ez egy csodálatos dolog volt, hogy tavasszal is egy hétre számíthattak a zsidók, ősszel is egy hétre számítottak. Egyébként azért volt sátoros ünnep ennek az őszi ünnepnek a neve, mert ezen szoktak a legtöbben felérkezni a fővárosba, vittek magukkal pálmágakat, pálmagajakból építettek maguknak sátrakat, különböző ilyen ideiglenes lakhelyeket, és a sátoros ünnep innen nyerte a nevét, hogy akkor Jeruzsálem tele volt ilyen zöld lomb sátrakkal összerótt építményekkel, és hát itt volt, szinte az egész nemzet képviselői itt voltak. Tehát a második ünnepkörre nézve óhatatlanul következik a feltételezés, hogyha az első ünnepkör Jézus első eljövetelét jelképezte, akkor az ünnepkörnek a második része Jézus második eljövetelével kapcsolatos eseményeket részletezte. Melyek a Jézus második eljövetelével kapcsolatos legfőbb események? Ezt fejezte ki az ünnepkör második része. Melyek ezek az események? Először is a világot fel kell rázni, figyelmeztetni kell arra, hogy Jézus második eljövetel a küszöbön van. Ezt célozta a 7. hónap első napján a kürzengés ünnepe. A világ alszik, a világ önmaga dolgaival foglalkozik, Isten előre kijelentette, hogy a világot figyelmeztetni kell arra, hogy az első eljövetelkor Keresztelő János és mozgalma által, a második eljövetelkor is egy külön mozgalom által a világot fel kell rázni, fel kell ébreszteni az álmából. Ez a kürzengés ünnepe a mi profétikus azonosításaink szerint a 19. század első felében a Miller mozgalommal teljesedett be. William Miller volt az a bibliakutató ember, aki az 1830-as években lépett fel az Egyesült Államokban, előadások sokaságát tartotta az összes keresztény felekezetet, és azon kívül is más vallásokat, például a zsidó valláshoz tartozó embereket is felrázta, és Amerikában az 1830-as évektől több 100 000 követője akadt ennek a Miller mozgalomnak, ami hangos szóval hirdette, a kürzengés jelképével hirdette, hogy Jézus második eljövetele a küszöbön áll, közel van. A kürzengés ünnepe után mi a második eljövetelnek a másik fontos előzménye. A Jézus második eljövetelének következő fontos előzménye az, hogy az embereket arra is figyelmeztetni kell, hogy ez a második eljövetel, ez már az ítélet végrehajtással lesz azonos, tehát Jézus, amikor másodszor eljön, nem akkor kezd ítélni. Akkor már az igazak fölötti ítéletet befejezte, és amikor másodszor eljön, akkor ezt az ítéletet végre is hajtja, vagyis először az igazakat fel fogja támasztani. A Jézus második eljövetel az az igazak feltámadásával, azonos, és hát természetesen az élő igazak elváltoztatásával is. Tehát a nagy engesztelési nap egész eseményrendje ezt fejezte ki, hogy Isten mi alapján fog ítélni, hogy fog ítélni, és a főpap, amikor kilépett az ószövetségi sátor Szentek Szentje nevű részéből, akkor ez hogyan fog beteljesedni Jézus második eljövetelével, amikor Jézus a mennyben az ítéletet befejezi, amikor az összes igaz ember ügyében meghozta az ítéletet, akkor hagyja el a mennyet, akkor jön el a földre, hogy vissza is adja nekik az életet. Aztán utána mi a harmadik dolog, amire figyelmeztetni kellett a zsidó népet, és hát itt most már így mondom a kereszténységet, és mindazokat az embereket, akik hisznek ezekben, hogy Jézus második eljövetele az teljes megoldás lesz, az teljes váltság lesz. A második eljövetele után, az ítélet lezárulása után maga az örök élet fog elkezdődni olyan formájában, hogy a bibliai proféciák ezt megígérik, tehát amely örök életben már rossz, fájdalom, bűn, halál nem lesz, hanem Isten lesz minden, mindenben. Ezt az ünnepkör csodálatosan fejezte ki. Ma is azt tudnám mondani, hogy aki a Bibliát meg akarja érteni, az két szemléletes cselekmény sorozatán keresztül bepillantást nyerhet nagyon gyorsan, nagyon röviden a Biblia tanítási rendszerébe. Az egyik az áldozati rendszer, a másik pedig az ünnepkör. Ha valaki egy Biblia verset nem ismer, vagy nem érti a Bibliának a megváltásról szóló tanítását, vagy küszködik ezzel a gondolattal, hogy Jézus miért jött el, meg hogyan vehette magára mi bűneinket, meg hogyan vehette ezt el, meg mi az, hogy megváltás, bűnrendezés, bűntől való megtisztítás, mi az, hogy megtérés, megszentelődés, ugye ezek fogalmak, ezek kifejezések. Ha valaki ezeket még nem ismeri, tekintsen bele az áldozati rendszerbe, tekintsen bele az ünnepkörbe, mert itt szemléletes dolgok vannak. Ugye az ünnepeknél is megszoktuk, hogy az ünnepeknél azért látványosságok vannak. Tehát ugye az ünnepi dolgokban ugye az érzékszerveink közül azért a szem meg a fül elégül ki teljességgel. Tehát, hogy Isten szemléletesen mutatta azt be, hogy ő hogyan akar megszabadítani a rossztól. Hogyan akar megszabadítani a rossztól a személyes életben, és hogyan fogja a történelemből Isten a rosszat kiemelni és megsemmisíteni. Ha mindezt végig gondoljuk, akkor joggal vetődik fel a kérdés, hogyha ilyen tökéletes rend volt az Ószövetségben, az Új Szövetség mely ünnepeket hagyott ezek közül érvényben? Ez mindig nagy probléma, mert azt látjuk, hogy ma a nagy keresztény egyházak a húsvétot ugyanúgy ünneplik, mint a pünkösdöt, vagy a mostani zsidó hitközség ugyanúgy megünnepli a kürdzengés ünnepét, vagy a nagyengesztelési napot, ugye a Jom Kippur ünnepét, és más egyéb ünnepeket is, de az ünnepek tekintetében elég nagy az összevisszaság, és jó lenne ezekben az ünnepekben egy kicsit világosan látni. Aki a Bibliát megismeri, azt gondolom, hogy ez az összevisszaság el fog tűnni. A Bibliában ez a hét ünnep az Ószövetség idejére volt érvényes. Tehát ezt a hét ünnepet Isten addig adta, ameddig a zsidó nép kiválasztottsága érvényben volt. Abban a pillanatban, hogy az ószövetségi test és vér szerinti kiválasztás átadta a helyét egy lelki kiválasztásnak, tehát az új szövetségnek, ezek közül az ünnepek közül minden a feledés homályába hanyatlott. Két bibliai szakasz beszél erről részletesen, ahogy ezt a kora keresztény korban meg is értették rögtön. A Kolossé levél második fejezete és a Galata levél negyedik fejezetében, tehát Kolossé 2, Galata 4-ben fejti ki ezt Pál apostol. Tudnélik, mi szükség van húsvétot ünnepelni akkor, amikor Krisztus, a mi húsvéti bárányunk megáldoztatott? Mi szükség van akkor kovásztalan kenyerek ünnepét ünnepelni, hogyha valaki elfogadta Jézus halálát és áldozatát, és hagyta magát Istentől elvezetni a megtérés útjára, akkor mi szükség van kovásztalan kenyerek ünnepét ünnepelni, hogyha ez a hívő ember elkötelezi magát a bűn feletti győzelmes életre? Mi szükség van zsengekéve ünnepét ünnepelni, Jézus feltámadásának az ünnepét, amikor Jézus az utolsó vacsorán rendelkezett arról, hogy milyen ünnepeket hagy az új szövetségi egyházára, és Jézus világosan mondta, hogy a halálát és a feltámadását ünnepeljük meg, ennek az ünnepe az úrvacsora. Tehát tulajdonképpen az új szövetségben a három illetve még a pünkösddel együtt négy tavaszi ünnepből semmi nem marad. Tehát ezek az ünnepek, hogy mondja Pál apostol, ezek csak árnyképei voltak a jövendőknek, de a valóság Jézusé, a valóság Krisztusé. Amikor a valóság eljött, ezekre az ünnepekre többet szükség nincsen. Nincs szükség a húsvétra, a kovásztalan kenyér, a zsengekéve és a pünkösd megünneplésére sem. Jézus ezeknek az ünnepeknek a lényegét egyetlen egy szertartásban rögzítette, és a keresztény közösségnek ezt adta örökségül, hogy akkor, amikor egy keresztény közösség megemlékezik az úrvacsorában a keresztség megerősítéséről, akkor ezen az ünnepen, tehát az úrvacsora ünnepén emlékezzenek meg Jézus halálának és feltámadásának az ünnepéről, illetve ennek a jelentőségéről. Az őszi ünnepekre sincs semmi szükség, mert az őszi ünnepek is beteljesedtek. A történelmi kürzengés ünnepe a Miller mozgalom volt, a nagy engesztelési nap kezdetét vette, amennyiben az ítélet elkezdődött, a sátoros ünnep előttünk van, tehát ezek az ünnepek is csak az ószövetségi zsidó népre voltak kötelezők. Ha mindezt végig gondoljuk, azt mondhatjuk, hogy a kereszténységnek összesen három ünnepe van. Három ünnepe van. Az első ünnep, ami állandóan visszatér a kereszténységben, az a 10 parancsolat 4. parancsolata, a heti nyugalomnap ünnepe. Ezt, ahogy említettem, a Biblia az ünnepek ünnepének nevezi azért, mert Isten nem csak az év különböző pontjain akar nekünk ünnepeket adni, hanem Isten minden 7. napot egészen rendkívüli nappá akar tenni minden hívő ember számára. Ez a heti nyugalomnap intézménye, tehát a szombatnak a megünneplése. A második ünnep a keresztény közösség részére az, amikor emberek önként vállalják a kereszténységet, megkeresztelkednek, és egy keresztény közösség örülhet annak, hogy most is vannak emberek, akik megismerték az Istent, hálásak az Istennek, és az életüket szeretnék Istennel együtt folytatni, Krisztussal együtt folytatni. Ezért a második ünnepe a kereszténységnek a keresztség ünnepe, a felnőtt keresztség ünnepe, ami természetesen mozgó időpont, mert akkor, amikor erre sor kerül, akkor ünnepli a keresztény közösség ezt az alkalmat. És a harmadik ünnep viszont az az ünnep, amiről már előbb beszéltem, amit Jézus az utolsó vacsorán alapított, hogy ha valaki vállalja azt, hogy ő Krisztussal együtt él, és hogy ő keresztény életet folytat, de a keresztény életében előfordulnak hibák, vétkek, visszaesések, megingások, de az ember ezeket rendezni akarja, és szeretné megújítani a szövetséget Krisztussal, akkor Krisztus nem azt mondta, hogy újra keresztelkedjél, hanem Krisztus azt mondta, hogy akinek megfürdött, annak nincs másra szüksége, csak arra, hogy a lábát megmossa. Olvassuk János evangélium a 13. fejezetében. Tehát Jézus Krisztus a keresztény közösség számára a keresztség megújításaként az úrvacsora ünnepét rendelte. Tehát ez a három ünnep. Látjuk, hogy a legvégsőkig leegyszerűsített az ünnepi rend a bibliai kereszténység tanítása szerint, de azért, mert csak három ünnep van, ez nem jelenti azt, hogy kevés az ünnep, hiszen tulajdonképpen az egyik ünnep az egy évben 52 alkalom. Tehát a heti nyugalomnap, a keresztség és az úrvacsora ünnepe csak három így kimondva, de az első ünnep az minden héten heti egy alkalom, ami a heti nyugalomnap ünnepe. Ha most mindezt így végig tekintettük, hogy Isten milyen pedagógiai célzattal rendelte az ószövetség ünnepeket, mi maradt ebből az új szövetségben, akkor óhatatlanul következik a következő kérdésfelvetés, hogy itt van egy ünnep, ami állandóan figyelmeztet az Isten soha nem változó, örökérvényű teremtői hatalmára, szeretetére, gondviselésére, és ez az ünnep, a heti nyugalomnap ünnepe. Ezért a heti nyugalomnap ünnepét a leghevesebb támadások érték a történelemben, már az Ószövetség idején, az Új Szövetség idején nem különben, mert érezzük, hogy ez egy rendkívüli ünnep. Miért rendkívüli ünnep? Mert a heti nyugalomnap arra figyelmeztet, hogy Isten a teremtő, Isten a semmiből teremtett, és Isten azért pihent meg a 7. napon, hogy nekünk példát adjon arra, hogy mi is őhozzá hasonlítsunk, az egész időbeosztásunk, a cselekvésünk és megpihenésünk szabályos váltakozása, ez Isten rendjét tükrözze. Tehát ez a nyugalomnak megemlékezik és megerősíti bennünk a Teremtő Istennek a felfogását, azért a Teremtő Istenét, aki a semmiből képes volt teremteni, és most mondanám a másik dolgot már is, hogy az az Isten, aki a semmiből képes volt teremteni, ha mi megnyugszunk a hetedik napon, akkor azért mindig elvezet bennünket arra a hitre, hogyha az életemben problémák vannak, és nem csak egy hét alatt gyűlnek össze problémák, az az életünkben sok-sok probléma áramlik egyik a másik után tovább, de mi számíthatunk arra az Istenre, mert ő a semmiből képes volt teremteni, akkor a mi életünkben is végre tudja hajtani azt, amit mi sokszor nem tudunk elképzelni, hogy hogyan lesz más az életünk a következő héten, hogyan lesz más az életünk a jövőben. Ha Istenre jobban hagyatkozunk, ha jobban megismerjük az Istent, ha szorosabbra fűzzük a kapcsolatunkat Istennel, akkor Isten képes azt megcselekedni, amit hit által már most is felfoghatunk, hogy erre ő képes. De a valóságban is látni fogjuk azt, hogy más emberekké tud tenni bennünket. Ezékiel próféta könyve 20. fejezete nagyon szépen mondja ki a hetedik napi nyugalomnapnak ezt a tartalmi sajátosságát. Azt mondja ott az Isten, hogy azért adtam nekik szombatjaimat, hogy legyenek jegyül, tehát ez egy jeggyűrű az Isten és az ember között, jegyül köztem és ő közöttük, hogy megtudják, hogy én az Úr vagyok az ő megszentelőjük. Ez egy döntő mondat. Az Isten és az ember között egy olyan szoros kapcsolat kell, hogy létezzék, mert Isten nélkül semmire nem tudunk menni az életben. Isten segítsége nélkül semmit nem tudunk elérni. Az Isten jegyül adta nekünk ezt a napot, hogy minden hetedik napon teljesen megpihenjünk, és megtudjuk, tehát tapasztaljuk, gondoljuk végig, hogy Isten, ami megszentelünk. Mit jelent ez, hogy megszentelő? Hogy Isten meg tudja jobbítani az elrontottat. Isten helyre tudja hozni az életünket. Istenre mindig számíthatunk, akkor is, hogyha mi magunk egyébként tehetetlenül tárjuk szét a karunkat, hogy most mi lesz az életemből, vagy mi lesz holnap után, mert olyan sok nem kívánatos jelenség van az ember lelkében is, vagy a környezetében is. Tehát ez döntő dolog, hogy minden hetedik nap valami minőségi változást kell, hogy eredményezzen az ember életében. Ezért mondom, hogy sok támadásnak volt kitéve ez a nap, mert az Ószövetségben is a zsidók is sokszor formálisan ünnepelték meg ezt a napot, és semmi áldás nem következett be. De már a kora keresztény korszakban is Pál apostol arra figyelmeztette a gyülekezeteket, hogy lehet nem csak haszonnal, hanem kárral is egybe gyűlni. Lehet ezt a napot úgy megszentelni, hogy semmi áldás nem származik belőle, hanem szinte kárral gyűlünk egybe. Ezért kell nagyon tudatosítani, hogy Isten mit akar számunkra tenni, és milyen alkalmat akar adni, hogy hétről hétre az életünk megváltozik. Aztán nagyon érdekes összetevője ennek a napnak, hogy ez egy igazi demokratikus ünnep volt, már hogy ilyen furcsa megjegyzést használjak erre, mert ez nem csak a férfiaknak volt a nyugalom napja, hanem Mózes második könyvében, a 16. fejezetben azt is olvashatjuk, hogy Isten rendelkezett, hogy az asszonyok se dolgozzanak ezen a napon, még háztartási munkát se végezzenek, hanem az előző napon főzzenek és süssenek, és a lányokat, asszonyokat ugyanaz a pihenés illeti meg, mint az egész családot egyébként, és ezért mondom, hogy Isten az ember szeretetét, a személyválogatás nélküli ember szeretetét kívánta bemutatni, hogy minden hívő ember számára ez a nap a felüdülés ünnepe legyen. Szóval nagyon érdekes volt, amikor a Miller mozgalom után kezdtek kutatni, hogy mi is lenne a modern korban ennek a nyugalomnak a megünneplése. Ugye ezt már a reformáció is föltette ezt a kérdést, hogy miért változtatták meg a heti nyugalomnapot és a tartalmát miért törölték el. És amikor az 1830-as, főleg 1840-es években kutatták egymástól függetlenül bibliaolvasó emberek, akkor tűnt fel az a Biblia vers, amit Mózes 3. könyve 23. fejezete állít, hogy az ünnepekben arra legyünk tekintettel, hogy napnyugtától napnyugtáig tartsuk az ünnepeket. Tehát, hogy az ünnepek azok nem kiszakadás a természetből, hanem itt is igaz, hogy nem kikapcsolódni kell, hanem bekapcsolódni. Az embernek meg kell szoknia azt, hogy Isten azért teremtette a világot, hogy a világgal békességben éljünk, a természettel békességben éljünk. Ha lement a nap, akkor vége a napnak, mondták a régiek. A mai ember az éjszakákat is próbálja felhasználni arra, hogy az ne legyen éjszaka, a nappalokat meg arra felhasználni, hogy ne legyen nappal. Hát az Isten azt mondja, hogy az éjszaka, akkor aludni kell, pihenni kell, a nappal meg nappal, azon meg tevékenykedni és dolgozni kell. Ez a hetedik napi nyugalomnap esetében annyit jelent, hogy péntek este, amikor lemegy a nap, akkor veszi kezdetét a szombat. És fontos dolog az, hogy akkor is vegye a kezdetét, mert ha nem veszi akkor a kezdetét, akkor nem úgy kezdődik ez az ünnepnap, ahogy kezdődnie kell, vagyis nem megnyugvással, nem elcsendesedéssel, nem az Isten jelenlétébe való törekvéssel, hanem megint csak emberileg tartják meg. Egyébként a Miller mozgalom követői először, mivel nem ismerték a Bibliának erre vonatkozó rendelkezéseit, este 6 órától 6 óráig tartották meg ugye a nyugalomnapot, később, amikor ez kitisztult, hogy van az életnek egy menete. Télen ugye az ember gyorsabban is kívánkozik lepihenni, mert sötétednek, gyorsabban áll be a sötétedés. Nyáron más a napi rend, tehát ez napnyugtától napnyugtáig terjedő időszakot feltételez. Tehát, hogyha mindezt így végig tekintjük, akkor azt láthatjuk, hogy ez a heti nyugalomnap intézménye mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben rendkívüli fontosságot képvisel. Például maga Jézus Krisztus, hogy a legfőbb tekintélyről beszéljünk, Lukács evangélium a 4. fejezetében azt olvassuk róla, hogy ő elment szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, hiszen Isten azt mondta, hogy a 7. nap a szent gyülekezés napja is legyen. Vagy azt olvassuk Jézustól, hogy Jézus felszólította a tanítványait, hogy imádkozzanak azért, hogy futásuk ne télen legyen és ne szombatnapon legyen. Tehát Jézus tanította arra is a követőit, hogy a heti nyugalomnap békességért előre emlékezzenek meg, mert rendkívül sok támadás éri ezt a napot. Ami számunkra ennek a témának a felvetését szükségessé tette az, hogy a heti nyugalomnap intézményét a 4. században egy máig kiható támadás érte, és ez a 321-ben kiadott nagy konstantini rendelet, ami a szombatnapot lényegileg eltörölte, és a keresztények számára a római birodalomban a heti nyugalomnapot a vasárnapra helyezte át. Tulajdonképpen ez a csaknem 1700 éves rendelet a kereszténységen belül egy óriási megoszlást hívott létre, mert a hatalmi kereszténység elfogadta a vasárnap ünneplést, ami eredetileg a római birodalomban egy Mitrász ünnep volt, tehát a vasárnap megünneplés az Mitrász napisten ünnepe volt, hogy egyébként is a téli napfordulónak a megünneplése is egy Szaturnusz, illetve hát egy Mitrász ünnep volt. Itt a vasárnap és a karácsony ünnepnek a bevezetése párhuzamokat mutat fel. Ez óriási megoszlás hozott létre, hiszen a kereszténységnek egy bizonyos része, amely a Bibliához ragaszkodott, továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy az Isten tanítása és parancsolata szerint szeretné megünnepelni a szombatnapot. Tehát a 4. századtól fogva, amikor ez a megoszlás létrejött, azóta megmaradtak szombatünneplő közösségek. Elsősorban Európában a valdensek, Afrikában a koptok, Ázsiában az örmény keresztények, akik nem voltak annyira kiszolgáltatva annak, hogy egy hatalmi szerkezetben részt vegyenek, illetve annak parancsolatait végrehajtsák, és a szombatünneplés ilyen szempontból megmaradt csak egy legkisebb közösségekben, és szinte búvópatak módjára maradt meg a szombatünneplés, hogy aztán majd a reformáció kezdje el ezt a kérdést újra fölvetni, hogy miért is nem ünnepeljük azt, amit az Isten parancsolatként adott, és a 19. századi utóreformációs mozgalmak közül a Miller mozgalom és a Miller mozgalomból kinővő advent mozgalom állította aztán a helyére ezt az ünnepet. De ezzel egy kicsit túl sokat mondtam, hogy ünnepet a helyére állított, mert mind a mai napig. Nekem például az a tapasztalatom, hogy az az ember, aki nem érti meg a Bibliából ennek az isteni kijelentésnek az érvényét, és azt az értéket nem fedezi fel benne, mind a mai napig nagyon sok olyan szombatünneplő van, aki formálisan éppen úgy ünnepli a szombatot, mint régen mondjuk a zsidók, mint a farizeusok, de a szíve távol van ettől, és ezáltal az élete sem változik meg úgy, mint ahogy egy valóban ezt a napot hittel megünneplő embertől várhatnánk, hogy annak az életnek máshogy kell kinéznie. Azért gondoljuk meg, hogy az életünk egy heted részéről van szó. Az életünk egy heted részében nagyon sok minden lejátszódhat. Ha az életünk egy heted része teljesen nyugodt lenne, ha mi tényleg minden gondot letennénk, és Istennek adnánk azt, amit az Isten nem azért kér, hogy elvegyen tőlünk, hanem azért kér, hogyha mi hittel tanúsítjuk, hogy mi ebben hiszünk, hogy ez a javunkra van, akkor Isten ott 2-szer, 3-szor, 4-szer, 10-szer többet tud adni annál, mint amit ő kér tőlünk. Ugye közhelynek számító mondás, de a szeretethez is idő kell. A megváltozáshoz is idő kell. Isten egyszer mondta azt az Ószövetségben, hogy azért hívtam ki a zsidó népet onnan Egyiptomból, hogy a szívére tudjak beszélni. Ma is, aki emberekkel foglalkozik, vagy jó hatást akar elérni, hát az ki kell hívni az embereket, szívükre kell beszélni az embereknek, csöndes, nyugodt helyszín szükséges, kimenni a természetbe, ugye ezért olyan emlékezetesek mindannyiunk életében, hogyha ki tudunk menni egy félnapos, egy egynapos túrára, útközben beszélgetünk, elcsendesedünk, más fényben látjuk az életünket, szembesítjük a valóságunkat a fölismert hitbeli fölismeréseinkkel. De hát Isten ezt a napot ezért adta. Ezért, ha valaki hittel megtartja ezt a napot, arra nézve az Isten a pecsétjét helyezi majd. Isten védelmet és oltalmat ajánl, és nem csak ígér, de meg is valósítja azok életében, akik ezt a napot ővele töltik. És Isten viszont előre figyelmeztet a Jelenések könyve 13. fejezetében, hogy az ünnep kérdése a történelem végén a legeslegfőbb kérdés lesz, vagyis ha beszéltünk az ünnepek hatalmáról, akkor most így már a befejezés felé haladva beszélnünk kell ennek fordítottjáról, a hatalom ünnepeiről is. Isten a hatalmát hogy akarja megmutatni nekünk? Miért mondja a Biblia, hogy Istennek a pecsétje a heti nyugalomnap ünneplése, a szombat ünneplés? Azért, mert az Isten így akarja megmutatni a hatalmát, hogyha mi az időnk egy heted részét neki szánjuk, akkor ő az időnknek ebben a részében valóban meg tud bennünket változtatni. Valóban érezhető lesz az, hogy Isten csiszol és formál bennünket. Az Isten hatalma a szeretet. A szeretethez idő kell, nyugalom kell, a szeretethez odafigyelés kell. A hét során is Isten fenntartja a gondviselését, és Isten állandóan foglalkozik minden emberrel, de a tudatos együttműködés az Istennel. Hogy én valóban oda szánom az életemet, és várok is, és kapni is fogok az Istentől. Ezért semmi mással nem pótolható alkalom ez a heti nyugalomnap. Viszont a világban a heti nyugalomnap helyébe állított ünnep, amit a legjobb megfogalmazás szerint is így mondhatunk, hogy csak egy formális ünnep. Tehát egy formális ünneppé vált a vasárnap ünneplés, nincs neki és nem is lehet neki olyan tartalma, amit az Isten adott a szombat ünneplésnek. Azért mondom, hogy nem lehet, mert ha Isten valaminek adott valami tartalmat, és az ember azt a napot átviszi egy másik napra, akkor nyilvánvalóan nem a tartalmával együtt viszi át, hanem ott egy másik dolgot vezet be, tehát a tartalma veszett el a szombat ünneplésnek. A mai vasárnap ünneplés, ahogy 1700 éve ez a gyakorlatban van, az összes jellegzetességet nélkülözi, amit a szombat ünneplés gyakorlata. Tehát nem estétől estéig számítják, az asszonyoknak, lányoknak nem ugyanolyan nyugalomnap, nincs ott az, hogy szent gyülekezés napja legyen, ami nem a gyülekezésen van a hangsúly, hanem a szenten, tehát hogy az ember azért megy oda, mert oda szenteli erre az életét, és kapni akar az Istentől. Nem olyan ünnep az, amit az Isten tartalmi összetevőivel együtt rendelt, hanem olyan ünnep, amit az emberek változtattak meg. De miért változtatták meg az emberek? És egyáltalán hogy sikerült így megváltoztatni, hogy ma nemhogy nem tűnik fel senkinek, hogy a 10 parancsolat egyik parancsolatában egy döntő változás következett be, hanem nagyon jól tudjuk ezt a gyakorlatból is, hogy szinte a vasárnap ünneplés ma a talán legkeresztényibb cselekedetnek látszik, főleg bizonyos egyházi megfogalmazásokban, hiszen a vasárnap ünnepléssel más egyházi cselekmények is összekapcsolódnak, bizonyos szentségek kiszolgáltatása, és különösképpen a Krisztus testében, vérében, életében és halálában való osztozásnak a szentsége is annak a kiszolgáltatása. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a vasárnap az aztán az igazán a keresztény ünnep, ami minden kétséget kizáróan keresztény ünnep. Amikor megjelent itt Magyarországon egy lengyel történésznek, Kravcsuknak a Nagy Konstantin című könyve, kb. 20 évvel ezelőtt, és elolvastam a könyvet, akkor olyan érdekes megfogalmazással kezdte ezt, ugye ő közli a vasárnap rendeletet, amit Nagy Konstantin 321. márciusában adott ki. Rögtön pár hónappal később már módosította ezt a jogi rendelkezést. És olyan érdekesen mondja ez a lengyel történész, az így szól, hogy sokan nem tudják, hogy a ma legkeresztényibbnek látszó ünnep lényegileg egy pogány császárnak a rendeletén alapszik. És valóban így van ez, hogy ma a tudatos kereszténység, tehát az a kereszténység, hogy az Isten létezik, az Istennek van szava hozzánk, és Isten mondott dolgokat, és amiket mondott az Isten, azt a javunkra mondta, ezt meg lehet ismerni, hittel lehet engedelmeskedni, ez szinte ismeretlen. A vasárnap ünneplés behozta a kereszténységbe azt, több más dologgal együtt természetesen, hogy a kereszténység se más, mint a többi vallás, vagyis mi a vallásoknak a lényege, a hagyománya és a szokás. A vasárnap ünneplésnek nem tartalma, hanem hagyománya és szokása van, de hagyomány és szokás soha nem változtat meg emberi életet csak az Istenhez való tudatos, személyes kötődés, csak ez hoz létre változást. És ezért mondják ezt a bibliai jövendőlések, Jelenések könyve 13. fejezetében, 14. fejezetében, ezért szólítja fel Jézus Krisztus a mai emberiséget, ugye a Jelenések könyve 14. fejezet 6. versétől olvashatjuk a végső nagy üzenethirdetésnek a lényegét, hogy féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait, és itt beidézi a 10 parancsolat 4. parancsolatának a végét, hogy az Isten imádatában itt lesz a nagy különbség ember és ember között, ki az, aki hagyomány szerint követi az Istent és imádja az Istent, és ki az, aki élő hit szerint, ki az, aki egy emberi hagyomány alapján folytatja a vallásos életét, és ki az, aki az élő Isten parancsolatait hittel betöltve jut el arra a szintre, hogy ő valóban Isten munkatársa legyen, és Jézus szövetségében éljen. Így lehet talán összefoglalni a mai témánkat, hogy egyre nagyobb hatalma lesz az ünnepeknek. Ezt figyeljük meg egyébként, hogy a mai világban az ünnepeket egyre nagyobb körítés övezi, egyre nagyobb hangsúly kerül az ünnepekre. Bizonyos értelemben egyre nagyobb nyomás is nehezedik tömegekre eszmei szempontból. A hatalmi helyzetbe kerülő intézmények ezt messze menően kiaknázzák, a politikai intézmények is, de az ünnepek azért elsősorban a keresztény ünnepek, az egyházi intézmények felségterületéhez tartoznak, és egyre nagyobb nyomás nehezedik az emberekre, hogy az ünnepeket akkor is úgy tartani, hogyha mondjuk azt se tudom, hogy mi az eredetük, azt se tudom, hogy mi a tartalmuk, de hát ezt így kell, mert az egész világ ezt így sugallja. Ez egyre nagyobb nyomást fog az emberek lelkére képezni, ugyanakkor viszont, aki személyesen hisz az Istenben, hisz az Isten szavában, annak is fel kell tennie önmaga számára a kérdést, hogy ő nem szokásból tart csak bizonyos dolgokat, még akkor is, hogyha meggyőződött arról, hogy ez a Biblia tanítása. Tehát én azt mondhatnám befejezésül, hogy a szombat ünneplés reformja még előttünk van. A szombatot még mindig nem úgy tartják a hívő keresztények sem, hogy kellene tartani, mert hogyha az élet egy heted részét komolyan véve Isten elé vinnénk, akkor az életünk más lenne. Akkor az életnek a nyugalma, a békessége, az emberekre való odafigyelés, a szeretetnek a napi gyakorlati megvalósítása is más szinten járnának, és ezért nagy kérdés az, ami számunkra, hogy teljesen engedelmeskedünk-e Istennek egy ilyen döntő, egy ilyen alapvető dologban, ami a 10 parancsolat 4. parancsolatában szerepel, ami lezárja az Isten iránti szeretet kötelezettségeinket, és egyben utat nyit az emberek iránti szeretet kötelezettségekhez. Egyébként ezért is mondom, hogy pecsét a szombat, mert megpecsételi az egész 10 parancsolatot is magát. Egyrészt azt mondja, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál és végezz minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istennek szombatja. Azon a napon semmi dolgot ne tégy, se magad, se fiat, se lányod, se szolgáló lányod, se jöveményed, senki, állatot se, aki a kapuidon belül van, mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, de a 7. napon megnyugodott, ezért megáldotta az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Tehát egy hosszú parancsolat, egy részletes bepillantást enged abba, ami Isten elgondolása, és ami Istennek a terve velünk is emberekkel, hogy a munkának és a megpihenésnek, az Istenhez való tartozásnak és az emberek szolgálatának az egyensúlyát biztosítsa az életben. Isten nyugalomnapja önmagában erre képes. Az idő mindannyiunknak a nagy kincse, nincs ember, aki ne tudná értékelni az időt. Hogy kell beosztani az időt, mire kell fordítani az időt? Ha létezik Isten, és szólt erről, akkor az erre nézve való engedelmesség, nyugodtan mondhatjuk, hogy a legeslegfontosabb kötelezettségünk, hogy a tőle nyert időt mire használjuk fel, és hogyan osztjuk be.